A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Rácz András Oroszország szakértővel, a mikrofonnál Nagy Károly. Szóval itt Kurszkiról beszélgetünk, hogy milyen mértékű lehet az ukrán betörés. Hát, ha nagyon röviden akarnám megfogalmazni, a jó ég tudja, de nyilván ennél kicsit cizelláltabban bizonyos felvételekből, bizonyos műhold felvételekből lehet következtetéseket levonni ezzel kapcsolatban. Nem ejtettünk még szót az első részben a beszélgetésben arról, hogy mindeközben lehet mondani, hogy immár szokásosan, de az ukrán vezetés újra kérte azt, hogy azok a fegyverek, amelyeket kapnak, elsősorban rakétatüzérségi fegyverekről van szó, vagy nagy hatótávolságú fegyverekről, szóval, hogy ezeket most már tényleg szabadon vethessék be, akár milyen Oroszország területén, gondolom azért elsősorban, hogy logisztikai területen fokozzák egy kicsit a káoszt az orosz hadseregen belül. Hogy látja, megkaphatják ezt az engedélyt, ha már egyébként mindenki szemet hunyt a felett, idézőjelben persze, hogy mégiscsak orosz területre törtek be, akár mondjuk német fegyverekkel, vagy amerikai fegyverekkel, és hát akkor már minden mindegy, használják akár több száz kilométeren belül az oroszok ellen a nagy hatótávolságú fegyvereket, vagy ezért még mindig ez egy kényes téma?
Én arra számítok, hogy rövid időn belül nem fogják megkapni ezt az engedélyt. Több okból sem. Egyrészt Ukrajna az orosz hátországot meglepően hatékonyan tudja támadni saját gyártású drónokkal. Most már minden éjszaka több tucatnyi ukrán nagy hatótávolságú drón támad orosz célpontokat. Volt olyan támadás, amely közel 100 drón vett részt. Tehát itt az orosz hátországon a nyomást drónokkal is elég jól meg lehet csinálni, mondjuk a korábbi egy vagy két évhez képest. Egyrészt. Másrészt az kétségtelen, hogy puhulnak a nyugati fegyverek bevetésére vonatkozó vörös vonalak. Tehát ha visszaemlékszünk, ugye tavaly nyáron már volt Oroszország belgorodi körzetében ukrán betörés, ugye ezek az ukrán oldalon harcoló orosz önkéntesek csinálták, Oroszország szabadsága légió, meg az orosz önkéntes hadtest, szumma pár száz ember, mint ezer, tehát egy viszonylag kis nagyságrend. Ott akkor ezek a betörő ukrán oldalon harcoló orosz erők, ezek használtak néhány nyugati fegyvert. Humvee terepjárókat, egy vagy két MREP páncírozott járművet, és óriási botrány lett belőle. Tehát az Egyesült Államok nyilvánosan és meg a színfalak mögött is nagyon határozottan tiltakozott, hogy nem amerikai fegyvereket nem lehet bevetni orosz törzs terület ellen. Eltelt egy év, és itt a Kurszki offenzívában nagy számban látunk amerikai gyártmányú fegyvereket, kanadai fegyvereket, német harcjárműveket, német műszaki eszközöket, HIMARS-szal vidáman lövik ugye a Kursznál védekező orosz erőket. Tehát az látszik, hogy a nyugati fegyverek legalábbis a fronton való bevetésére vonatkozó vörös vonal az eltűnt. De a hátország elleni támadásnál ott egyrészt nem látszik, hogy erre akut szükség lenne, ugye beszéltünk a drónokról. Másrészt ezt a fajta vörös vonalat, ha a nyugat levenné, tehát teljesen szabad kezet adna Ukrajnának abban, hogy bármilyen orosz hátországbeli célpontot támadjon, azzal megteremtődne a lehetőség annak is, hogy Ukrajna esetleg olyan mértékben eszkalál, amit a nyugat nem tartana kívánatosnak. Most mondok valami extrépet, a belelő a vörös térbe, tehát hogy valami ilyesmi. Ami a háború megnyeréséhez nem feltétlenül szükséges, viszont szükségtelen erős orosz reakciókat váltana ki. Lehetséges, hogy tévedek, lehetséges, hogy Biden adminisztráció holnap megadja ezt az engedélyt, de én nem számítok arra, hogy az amerikai elnökválasztásig Ukrajna ezt az engedélyt megkapná. Egyébként a brit helyzet is hasonló. Tehát Nagy-Britannia ugye a Storm Shadow robotrepülőgépek kapcsán már nagyon az offenzív, azt hiszem, harmadik napján közölték, hogy nem, Ukrajna továbbra sem használ a Storm Shadow-kat orosz terület ellen. És van egy harmadik érv is. Ugye ez a tilalom, ez a vörös vonal, ez Oroszország nemzetközi jog szerinti saját területeire vonatkozik. Tehát a megszállt ukrán területekre, amiket Oroszország a saját jogrendszeri szerint magához csatolt 22. októberében, ide nem vonatkozik a tilalom. És itt is elég komoly károkat lehet okozni az orosz hadigépezetben ezeknek a nyugati fegyvereknek az alkalmazásával. Látszik, hogy Ukrajna nagyon sikeresen támad orosz katonai repülőtereket a Krímben, mondjuk a Szaki repülőteret értem múlt héten egy komoly csapás, de a rosztovi körzetnél ott ugye drónokkal sikerült repülőtereket támadni, ukrán gyártmányú drónokkal, de önmagában a Krím, Zaporizsia és Herszon megye megszállt részei épp elég célpontot adnak a nyugati fegyvereknek. Tehát, hogy az orosz hadigépezet működését azzal is épp elég hatékonyan lehet degradálni, és nem kell az ukránoknak szabad kezet adni abban, hogy tényleg Oroszország területén gyakorlatilag bárhova belelőjenek, bármilyen orosz célpontba. én nem számítok arra, hogy ez egy hamar bekövetkezne. Ha lesz következő nagy, tényleg látványos alkalmazása a nyugati fegyvereknek a megszállt területeken, orosz oldalról legalábbis arra számítanak, hogy a krími híd ellen fog Ukrajna megkísérelni egy nagyobb támadást a következő hónapokban. Nyilván nem tudom megmondani, hogy ez így lesz-e, vagy nem. Azt tudom, hogy orosz oldalon erre számítanak. És a krími hídnak, ugye a Krím félszigethez csatlakozó része, arra nem vonatkozik ez a vörös vonal. Nyugati fejjel gondolkodva, bőven van elég célpont a megszállt területeken is, nem kell azoknál engedélyezni azt, hogy az orosz hátországot támadhassák.
Látszik-e bármi abból, hogy a megérkezett F-16-osokat bevetik-e már az ukránok?
Igen, látszik. Ezeket a repülőgépeket, ugye, tehát látni kell, hogy most az F-16-osoknak csak a legelső része érkezett meg Ukrajnába, körülbelül 10 repülőgép, és ezeket a repülőgépeket a frontvonalnak a környékére se engedik. Azért, mert az orosz légvédelem még azzal együtt is továbbra is rettenetesen erős, hogy Ukrajna hónapok óta szisztematikusan prioritásként kezelve pusztítja a különféle orosz légvédelmi fegyvereket. Tehát ukrán oldalról azt hangzott el, hogy az F-16-osok a front közelében legfeljebb 40 km repülhetnek, de igazából még ezt sem kockáztatják meg. Ezt az első 11 néhány gépet, ezt légtérvédelmi feladatokra használják a hátországban, és elég sikeresen. Tehát az látszik, hogy az utóbbi nagyjából 3 hétben drasztikusan javulni kezdett az Oroszország által indított drónok és robotrepülőgépek ukrán lelövési aránya. Tehát itt már nem csak légvédelmi eszközökkel igyekeznek lelőni a bejövő drónokat és robotrepülőgépeket, hanem ebben már az F-16-osok is részt vesznek. Kicsit az történik, ugye emlékszünk, néhány hónappal ezelőtt Irán indított egy nagyobb drón és robotrepülőgép támadást Izrael ellen, és a kilőtt lövedékek több mint 90%-át sikerült légvédelmi eszközökkel és vadászrepülőgépekkel lelőni. Ukrajna ugyanezt csinál az F-16-osokkal, lelövi a bejövő iráni drónok, illetőleg orosz robotrepülőgépek legnagyobb részét. Ugye ezek mind a drónok, mind a robotrepülőgépek, amik csak úton vannak a célpontjuk felé, addig nagyon könnyű célpontot kínálnak, mert némi egyszerűsítéssel egyenes vonal egyenletes mozgást végeznek nagyjából állandó magasságon. Tehát egy vadászrepülőgépnek kifejezetten könnyű célpont. Én arra számítok, hogy ebben az évben nagyjából ez az alkalmazás fog maradni, egyszerűen azért, mert nagyon kevés gépe van Ukrajnának, nem tudjuk, hogy levegő-föld, tehát hogy földi célpontok elleni támadó fegyvereket pontosan mit kaptak, és főleg mennyit, és ugye az orosz légvédelem, mint probléma és veszélyforrás, az továbbra is jelen van. Tehát egyelőre rövid távon az F-16-osok Ukrajna hátországának légvédelmét erősítik, de a front helyzetet kevéssé befolyásolják.
Hangsúlyozottan nem tudjuk, hogy mi fog történni Kurszkban, tehát minden egyes kérdésnél ezt egy kicsit kivesszük a kalapból, de hogy az összfront szakaszon mit látni jelenleg? Lassú előrenyomulást orosz részről, ez nem változott egyébként a kurszki betörés óta sem, de ezzel telhet el az év, tehát hogy megpróbálja így felőrölni az ukrán egységeket az orosz haderő, már ha persze képesen, vagy történhet valami váratlan, és itt nagyon sokat mondják visszatérően az amerikai elnök választási eredményt, gondolom az orosz vezetés is bízik abban, hogy ha Donald Trump nyeri meg a választásokat, akkor valami más fog történni amerikai részről, de ez az egyetlen nagy ütő kártya vagy adu jelenleg orosz részről, vagy azért lehet valami meglepetés, valami váratlan, amire sem a nyugati elemzők, sem az ukránok nem számítanak.
Ugye orosz részről az, hogy igazán váratlan tudjanak húzni ebben a háborúban, én nem számítok rá egyszerűen azért, mert ha képesek lennének ilyesmire, akkor már megtették volna. Elméletileg egyetlen ilyen dolog lehet, hogy a tömegpusztító fegyvert vetnek be, de erről beszéltünk már korábban is, hogy ennek lennének előjelei, és ez olyan választ váltana ki, nem csak a nyugatból, de Indiából és Kínából is, amit egyetlen nem valószínű az orosz vezetés kész lenne felvállalni. Ami borzasztó érdekes, hogy itt a Kurszki offenzíva kapcsán, miközben Oroszország törzs területét támadják, az orosz katonai doktrína szerint, ha az ország területét támadják, ha ez végveszélyt okozna, nyilván nem okoz végveszélyt, de ezzel együtt lehetőség volna nukleáris fegyver bevetésére, hogyha úgy döntenek, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes, hagyományos fegyverekkel végrehajtott támadás. Itt most a Kurszki offenzíva kapcsán egyetlen orosz meghatározó szereplőtől sem hallottuk, még csak érintőlegesen sem az atomfegyverek bevetésének lehetőségét. Tehát ez egy borzasztó érdekes dolog, én ezt nem tudom megmagyarázni pillanatnyilag, bízom benne, hogy néhány hónap után többet fogunk tudni arról, hogy miért volt ez nagyon-nagyon lekeverve itt ennek az offenzívának a kapcsán.
Hát gondolom a lakosság elszörnyölködne ezen a helyi lakosság.
Mondjuk ukrán területre is lehetne éppen dobni mondjuk a Szumi körzetbe, vagy valami ilyesmi. De fel sem merül. Tehát, hogy teljes csönd van erről az egészről. Lehetséges, hogy önnek van igaza, és tényleg itt az orosz lakosságot nem akarják ezzel ijesztgetni, őszintén nem tudom. csak a hiányt látom, hogy ennél sokkal kisebb ügyekben is folyamatosan az orosz állami televízió, meg ugye Medvegyev mindannyiunk kedvence, ugye az éjszakai mindenféle közösségi médiás üzeneteivel, tehát ennél sokkal kisebb ügyekben is rendszeresen fenyegetőztek katonfegyverrel, most érdekes módon nem teszik. Én ezen kívül más nagyon rossz meglepetésre Ukrajna kapcsán nem számítok. Tehát tényleg, ha tudnának ilyet, akkor meglépték volna. Ami jobban benne lehet a pakliban, hogy Nyugat-Európában, Nyugat- és Közép-Európában igyekeznek szabotázsakciókkal és különleges műveletekkel gyengíteni az Ukrajnának nyújtott támogatást, illetve elrettenteni a Nyugatot az Ukrajnának nyújtott támogatás folytatásától. És ugye örök sláger téma a választásokba való beavatkozás. Ugye lesz egy választás Ausztriában, most szeptemberben lesz egy választás az Egyesült Államokban. Nincs ok feltételezni, hogy Oroszország információs és kibereszközökkel ne próbálná meg Trump javára befolyásolni a végeredményt. Tehát ennél már 16-ban is megpróbálták, nem nagyon látom, miért ne próbálnak meg, különösen azért, mert az utóbbi hónapokban az látszik, hogy intenzívebbé válnak, számszerűleg is, meg erőszakosságban is a különféle orosz szabotázs akciók Nyugat-Európában. Én arra számítok, hogy ez folytatódni fog, hogy milyen eredményt tudnak elérni, milyen zavart tudnak kelteni, pusztítást tudnak okozni, ezt nyilván nem lehet előre megmondani, meg ha tudnám, akkor sem mondhatnám el, hogy mik az erre vonatkozó értékelések, de akár az olimpia kapcsán is látszott, hogy Oroszország információs eszközökkel igyekszik zavart kelteni, igyekszik rontani az olimpia hitelességét. Ilyen típusú akciók szerintem lesznek a továbbiakban is, de stratégiai szintű meglepetésre én orosz részről olyan értelemben, hogy ami döntően befolyásolna a háború menetét Oroszország javára, ilyenre nem számítok. Elméletileg persze ott van az a lehetőség, hogy a Kremlben hirtelen változás történik, és akkor más irányú meglepetésről beszélhetünk, de ugye ehhez nem lehet valószínűséget rendelni.
Még egy érdekesség volt a Kurszki betöréssel kapcsolatban, ami most eszembe jutott, hogy persze nem, emlékeim szerint nem közvetlenül az orosz elnök Vlagyimir Putyin mondta, de jelezte az orosz vezetés, hogy az a fajta békeajánlat, nevezzük így, amit tettek pár héttel, hónappal ezelőtt, arra szó se lehet, és hogy a továbbiakban nincs ilyen békeajánlat. Aztán persze nem tudom, hogy az ukrán vezetést ez mennyire hatotta meg, ideig sem vették túl komolyan ezt a fajta orosz békeajánlatot. Ez inkább csak politikai kommunikációként kell tekinteni, és mégiscsak eljöhet előbb-utóbb egy olyan pont, amikor ha informálisan is de elkezdenek egymással tárgyalni a felek, vagy pont a Kurszki betörés miatt ez nagyon sokat csúszhat, vagy lehet, hogy el se jön.
Ugye azt látni kell, hogy a felek folyamatosan tárgyalnak egymással. Török közvetítéssel, szaudi közvetítéssel, meg néhány másik ország közvetítésével, csak ezek a tárgyalások ugye nem a békéről szólnak, nem a pontosabban a fegyverszünetről, mert ugye mindig a béke előtt kell, hogy legyen egy fegyverszünet. Tehát ez nincs az asztalon. Fogolycseréről vannak tárgyalások, holttestek cseréjéről, meg ilyen kisebb ügyekről, de hát a stratégiai szintű rendezés ott egyik oldalról sem látszik, hogy bármelyik fél hajlandó volna kompromisszumra. Ez a bizonyos orosz idézőjeles békeajánlat, amit most Oroszország nagy duzzogva visszavont. Ez a béke, csak itt a nézők kedvéért, vagy hallgatók kedvéért idézzük föl, ez a béke az azt tartalmazta, hogy Ukrajna nem csak az eddig orosz megszállás alatt álló területekről mondjon le, hanem Herszon, Zaporizsje megyék teljes területéről, ideértve akár Zaporizsje városát, és ami sose volt orosz megszállás alatt, tehát Ukrajna teljesen vonuljon ki ebből a négy megyéből, adjon fel minden megerősített pozíciót, állást, frontvonalat, minden ilyesmit, adja fel a NATO csatlakozás szándékát, és még néhány ilyen egyéb teljesen irreális követelés volt benne. Tehát ez az orosz békeajánlat, ez valójában nem békeajánlat, semmiféle kompromisszumot orosz részről nem tartalmaz, hanem egy ilyen ultimátumszerű dolog, amit persze Oroszország úgy kommunikál, hogy ez egy nagyon nagy lelkű békeajánlat, de valójában ennek a visszavonása, ez pont nem változtat semmin. Tehát ez az ajánlat eddig sem volt reális, ergo az, hogy visszavonják, az a valóságot nem befolyásolja.
Arról nem is beszélve, ezt így zárójelbe jegyezném meg, hogy mondjuk persze az is nagy probléma, hogyha területeket engednének át, de gondolom azok a védelmi vonalak, amelyek most vannak az orosz és az ukrán haderő között, ott a legerősebbek, ahol jelenleg van a front szakasz. Magyarán, ha még mélyebben van, lenne bent a két ország közötti határvonal, ott egyszerűen nincs védelmi vonal, tehát ott ha bármennyire meggondolna magát az orosz vezetés, akkor szabad jóval komolyabb hadműveleti lehetőségeik lennének.
Bizony, annál is inkább, mert ugye az orosz idézőles békeajánlat értelmében Herszon városa is újra orosz kézre kerülne. Ugye Herszon a Dnyipro folyónak a nyugati partján van. Tehát azzal, hogy a Herszont átadná Ukrajna, akkor Oroszország nyerne egy hídfőt a Dnyipro túloldalán. Ugye ez az a hídfő állás, amit 22. augusztus-szeptemberében elvesztettek, azóta egy Dnyiprojen természetes határként működik. Ennek a békeajánlatnak az elfogadása esetén, mondom, idézvéles békeajánlat, itt Oroszország hídfőt nyerne a túloldalon, és hát ugye ez a háború, és meg ami 2014 óta történt, ott az elmúlt évek tapasztalata alapján Oroszországnak az a, hogy is mondjam, track recordja, hogy betartja a megállapodásokat, ez nem különösebben fényes. Tehát Ukrajna helyében egyáltalán nem bíznék meg semmiféle orosz ajánlatban, és az látszik, hogy az ukrán vezetés sem vette ezt egy pillanatig sem komolyan.
Miben bízhat az ukrán vezetés egyébként, ha valamikor leülnek tárgyalni, egyáltalán eljöhet az a egyelőre nagyon távolinak tűnő pont. Mindenképpen valamilyen komoly győzelmet kell arasson ahhoz Ukrajna, hogy a saját szemszögéből úgy lássa, hogy most már le lehet ülni tárgyalni. Egyébként megmondom őszintén, nem látom azt a pontot, ahol a két fél jelenleg leülne tárgyalni, ugye annyira távol vannak egymástól az álláspontok, ez a teljes kivonulás, vagy a teljes megadás, attól függ, melyik felet nézik, annyira szöges ellentétes egymással, hogy még ezzel kapcsolatban sincsenek ötletei az embernek. Annyi erőforrást meg nem kap Ukrajna, hogy mondjuk nagyobb, a Kurszkinál azért nagyobb méretű támadó műveletekben gondolkodjon, nem is tudom, hogy meg lenne ahhoz mondjuk az ember anyaga, vagy ember tartaléka.
Jövő év előtt semmiképpen sem. Tehát amit az ukrán szándékokról tudunk, és hát persze itt van egy csomó dezinformáció ukrán oldalról is. Tehát azért látni kell, hogy Ukrajna itt a Kurszki műveletek előkészítése során eljátszott ilyen finom trükköket, hogy például ahonnan ugye a betörés történt Kurszkba, a Szumi régió, ott úgy kezdett csapatokat összevonni, erőket összevonni, hogy maga Zelenszky mondta azt, hogy hát orosz támadásra számítunk a Kurszk régió felől, tehát muszáj erőket telepíteni a Szumi körzetbe. Tehát az ukránok is dezinformálnak természetesen, ezt látni kell azért. Tehát nehéz feltérképezni az ukrán hadászati célok, mit lehetnek a háború lezárását illetően. Ami biztosnak látszik, hogy Kijev abban reménykedik, hogy ha le tudják győzni Oroszországot katonailag, vagy elég nagy vereségeket tudnak mérni rá, vagy eléggé ki tudják véreztetni az orosz hadsereget, akkor ez belpolitikai változást indíthat el Oroszországban. Tehát, hogy meg tudják roppantani a Putyin rendszert elsősorban politikailag. Ugye ez egyik olyan forgatókönyv, ami mentén Ukrajna a saját logikája szerint győztesen kerülhet neki ebből a háborúból. Amire szintén látszik ukrán szándék, ugye a tavalyi ellentámadás ezt mutatta, csak hogy nyilván rosszul hajtották végre, ma már sokkal több mindent tudunk arról, mint egy évvel ezelőtt, hogy pontosan mi történt, hogy a megszállt területek közül elsősorban a herszoni, zaporizsiai régióból, illetve a Krímből kiszorítsák az orosz hadsereget. Ebbe a sorba illeszkedik az orosz logisztikai rendszer nagyon konzisztens, hónapok óta tartó szisztematikus rombolása, de itt bármiféle ukrán nagyobb győzelemnél nagyon nehezen volna elképzelhető, hogy úgy lehet hadászati szintű változást elérni, hogy nem verik meg az orosz hadsereget, megkeverne az orosz hadsereget. Tehát az látszik, hogy Ukrajna egyértelműen erre készül. Ami az emberanyagot és az ellátottságot illeti, ugye Ukrajna a tavasszal hatályba lépett új mozgósítási törvény értelmében, ugye most már 12-14 új dandár felállítása van folyamatban, ugye egy ukrán dandár azért 4400 fő, tehát ez nem kevés azért. Ezeknek az új alakulatoknak a felállítása nagyjából az év végére fog befejeződni. Ezekkel az új alakulatokkal Ukrajna jövő évben feltehetően meg fog kísérelni újabb támadó műveletet, hogy hol, hogyan, milyen körülmények között, ezt most nyilván nem tudjuk még. Valószínűleg látható, hogy tanulnak a tavalyi kudarcból. Tehát ha lesz jövőre újabb ukrán támadó művelet, akkor azt valószínűleg okosabban és ügyesebben fogják csinálni, meg most már addig lesz légierejük, ami ugye tavaly még nem volt, de nem látszik ukrán oldalról sem, hogy bárkinek tippje lenne arra, hogy hogyan lehetne gyorsan lezárni ezt a háborút győztesen. Tehát itt ez még sokáig fog tartani, tényleg egyetlen ilyen fekete hattyú forgatókönyv van, ha a Kremlben nagy változás történik. De ha nem, akkor mindkét oldal kész és képes és hajlandó folytatni ezt a háborút még elég sokáig.
Orosz szemszögből mi lehet egyébként, ugye megfordítva az a pont, amikor elkezdenek tárgyalni, egy totális ukrán vereség, egy nagy hadászati áttörés. Tudom, hogy arról beszéltünk, hogy most ez jelenleg úgy tűnik, hogy az orosz hadsereg nem képes rá, de egy ilyen forgatókönyv esetén? Vagy akkor lehet, hogy nem lenne elég az a négy megyese, amiről most igényt tartanak az oroszok?
Amit az orosz gondolkodásról tudunk, ők sem számítanak arra, hogy az ukrán hadsereget gyorsan le tudnák győzni. Amire jobban számítanak, hogy a nyugati támogatást, ha ki lehet venni Ukrajna mögül, akkor Ukrajna veszít. És itt elsősorban nyilván az amerikai elnökválasztás ebben a kulcsfontosságú. Ugye látni kell, hogy nincs ilyen, hogy egységes nyugat. Tehát ha mondjuk a pénzügyi támogatást nézzük, akkor Európa egyébként több pénzt ad Ukrajnának, mint az Egyesült Államok. de orosz részről abban reménykednek, hogy a nyugati támogatás lehet drasztikusan csökkenteni ahhoz, vagy eléggé drasztikusan csökkenteni ahhoz, hogy ez az ukrán háborús erőfeszítések fenntartását lehetetlenné tegye. Ugye azt látni kell, hogy Ukrajna pénzügyi és katonai értelemben is teljes mértékben a nyugati támogatásoktól függ. Tehát az idei esztendőnek az ukrán költségvetése az úgy néz ki, hogy a költségvetés bevételi oldalán a bevételek 49,5%-a az külföldi pénzügyi támogatás. Tehát ha ez a támogatás, nyilván teljesen nem fog elapadni egyik napról a másikra, de hogyha nagyon jelentősen csökkenne együtt a katonai támogatással, akkor nagyon kérdőjelessé válna, hogy Ukrajna képes-e fenntartani a háborús erőfeszítést. Ugye láttuk tavaly ősztől idén tavaszig, amíg Amerikából nem jött katonai támogatás ugye saját belső problémáik miatt, ez nagyon komoly vesztességet okozott ukrán oldalon, területben is, emberben is, hadianyagban is. Tehát orosz oldalon abban lehet reménykedni, hogy elapad, vagy drasztikusan csökken nyugati támogatás, és akkor aztán le lehet győzni az ukrán hadsereget. De még ebben az esetben sem lenne ez gyors.
Csak így zárszóként meglepődne, hogyha mondjuk, már nem azon, hogyha Donald Trump lenne az Egyesült Államok következő elnöke, mert reális esélye van rá a felmérések szerint, hanem hogyha ő lenne az elnök, akkor egy azonnali hátraarc lenne Ukrajna támogatásában? Vagy igazából ebben csak az oroszok bíznak, és teljesen más természetesen ellenzékből mondani valamit, akár egyébként mondjuk béketárgyalásról beszélni, és teljesen más, amikor kormányzati funkcióba kerül az ember, és akkor valódi döntéseket kell hozni.
Nem csak az oroszok bíznak ebben, a magyar kormány részes ebben bízik. Rajtuk kívül más valaki tényleg nem. Amit, ha Trump adminisztráció lesz, ugye ez egy ilyen vagy-vagy, akkor is, ha megnyeri az elnökválasztást, akkor is január 20-án iktatják be, vagy legkorábban, január végétől kezdhetem működni a Trump adminisztráció, amíg feláll a rendszer, amíg lemennek a szükséges személycserék, az több hónap. Tehát itt a tél folyamán jelentős változás az ukránnak nyújtott támogatásban biztosan nem lesz, amit Trump mond, hogy ő már a beiktatás előtt véget vetne a háborúnak, az ostobaság, ezt közjogi nem tudja megcsinálni. És ráadásul a most megtett kötelezettségvállalások, azok még elég sokkal túl fognak nyúlni, mind az elnök választása, mind a beiktatáson. Sőt, ha visszaemlékszünk arra, amikor Trump 16-ban nyert, ugye a kimenőben lévő Obama adminisztráció még tett néhány nagyon durva nyomásgyakorlási lépést Oroszországgal szemben, még búcsúzó kiraktak az országba körülbelül 100 orosz hírszerzőt, bezártak aztán egy orosz főkonzulátust, tehát valószínűleg egy távozóban levő demokrata adminisztráció az még idézőjelben búcsúzóul megtenne mindent annak érdekében, hogy Ukrajna támogatása az hosszan kitartson. De összességében egyébként egy esetleges Trump külpolitika megítélésénél, és én nem vagyok Egyesült Államok szakértő, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy itt egy sokkal több van dolog, amit nem tudok, mint amit igen. De hogy az egyetlen forrásunk arra vonatkozóan, hogy pontosan mit csinálna Trump, elsődleges forrásunk, ez maga Trump. És én már ugye mondott mindent, meg mindennek az ellenkezőjét is. Tehát önmagában a Trump nyilatkozatokból kiindulni, az nem biztos, hogy előre visz. Az előző Trump adminisztráció 2016-2020, az egyébként sokkal keményebb volt az oroszokkal szemben, mint például az Obama adminisztráció. Tehát ez adhat bizonyos támpontot. Ha az ember elolvassa a Heritage alapítványnak azt a hosszú anyagát, ami arról szól, hogy hogyan kéne átalakítani a teljes amerikai közigazgatási rendszer, ez a 2025, vagy valami ilyesmi a terv neve, az elég radikális, de mondjuk külpolitika nincs benne túlságosan sok. Tehát itt ez kevés támpontot ad, és akiket tudunk, hogy a republikánus vezetésből feltehetően benne lennének egy Trump adminisztráció kül- és biztonságpolitikai döntéshozatalában, a legnagyobb részük az rendes, tradicionális republikánus héja. Tehát Lindsey Graham szenátortól kezdve még sokan mások, akik ha pozícióba kerülnének, akkor feltehetően a hagyományos amerikai stratégiai érdekek mentén folytatnák az Ukrajnával kapcsolatos akciókat is. Én nem számítok arra, hogy Trump itt egy csapásra véget vetne a háborúnak. Ha valószínűséget kéne hozzárendelnem, akkor azt mondanám, hogy az amerikai támogatás folytatása bizonyos hangsúlyváltásokkal, tehát mondjuk Európának valószínűleg többet kell majd költeni a pénzügyi részre, tehát én azt mondanám valószínűnek, hogy az amerikai támogatás folytatása bizonyos hangsúlyváltásokkal az lényegesen valószínűbb annál, mint sem az Egyesült Államok teljesen elvágna a támogatást egyik napról a másikra.
Rácz András Oroszország szakértővel beszélgetünk, köszönjük, hogy bent volt, és tegye meg máskor is.
Én köszönöm.
Az elmúlt 20 percben, tehát az orosz-ukrán háborúról hallgathattak egy beszélgetést, de a műsorvezetőt Nagy Károlyt hallották. Ezt a beszélgetést is visszahallgathatják a YouTube csatornánkon. További jó rádiózást!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.